Balogh Sándor a vendégünk, az Afrika Magyar Társaság elnöke, vele beszélgetünk Afrikáról teljes általánosságban. Mert hát tulajdonképpen egy hatalmas földrészről van szó, aminek megismerés, ha egyáltalán ezt meg tudjuk az elkövetkezendő hetekben ismerni vendégeimmel, természetesen Afrika kutatók és hozzáértő szakemberek is érkeznek majd az elkövetkezendő hetekben ide, ebbe a stúdióba. Szóval nincs könnyű dolgunk. 14 kilométer Gibraltártól, ott kezdődik Afrika. Hogyan fogjon hozzá egy egyszerű európai ember, aki úgy szeretne valamit megtudni Afrikáról? Hova utazon először? Nehogy azt mondta, hogy Egyiptomban, mert mindenki oda utazik, mert ott nyaralni lehet, ott tenger van, és ott mindenféle egyéb. De szóval hogyan érdemes hozzáfogni egy ilyen hatalmas nagy falathoz, egy ilyen hatalmas földrész megismeréséhez?
Hát ez ugye embere válogatja, aki csak a luxust szereti, annak tényleg Seychellesre kell menni, vagy Mauritiusra. Aki,
tényleg Mauritius is, igen.
Aki az igazi Afrikát szeretné megismerni, talán egy aktualitással tudnék válaszolni, mégpedig holnap reggel indul a Budapest-Bamako, üljön be egy autóba, és menjen el Bissau-Guineáig, és meg fogja tapasztalni végig Marokkónál, hisz, ahogy említetted, Marokkó, illetve Afrika az Európai Uniótól ilyen értelemben tőlünk mindössze 14 kilométer távolságra van, amiben ha az ember belegondol, akkor azt is megérti, hogy miért vágynak Afrikából oly sokan, hisz azt gondolják, hogy ez könnyű ezt a 14 kilométert megtenni. Bár itt egy tévhitet eloszlatnék, összesen évente 60-70 ezer menekült próbál meg átjutni Európába, miközben az afrikai migráció mértéke az milliós nagyságrendű. Tehát általában azt mondják, hogy Afrikában 25-30 millió ember vándorol el a hazájából évente, és ebből összesen 60-70 ezer egy kisvárosnyi lakos az, aki Európa irányába próbál átjutni, vagy legalábbis ezek a hivatalos statisztikák. Tehát visszatérve a Budapest-Bamako-ra, amelyik immáron, mint a Dakar, láthatólag igazándiból egy márkanévvé lett, már nem a célt jelöli meg, hanem magát az eseményt. Tehát a Bamako idén Bissau-Guineába megy, végig halad Marokkón, amelyik elég hosszú, majd 4 napig tart. Utána belép Mauritániába, megáll Nuakchotban, a fővárosban, ami azért már egy érdekes szubszaharai ország, hisz a sivatagban megyünk. Volt olyan utunk, amikor még átértünk Mauritánián, addig gyakorlatilag homokfúvottá vált a szélvédője az autónak. Tehát ezt mostanában már úgy szoktuk csinálni, hogy lefóliázzuk ezeken a homokos részeken, hisz az Afrikai Magyar Egyesület az adományokat szokta kísérni, és ezért 3 autóval vesszük körbe, vagy fogjuk közre azt az adománykamiont, amelyik általában teli van, és 24-25 tonna adományt szállít ezeknek az országoknak. Én azt gondolom, ad egy nem árt az óvatosság, ad 2 az ezen a 25 tonná adományon, amelyben számítógépek, ruhaneműk, írószerek és viszonylag koncentrált értékek vannak, amelyet sokszor 5-600 ezer euró értékű érdemes védenünk és muszáj is védenünk. Szerencsére a Bamako fennállása alatt még nem történt semmilyen baleset, nem történt semmi olyan, amiben nekünk kudarcot kellett volna jelentenünk, remélem, és lekopogom itt az asztalodon, hogy idén is így marad.
Kinek adjátok át az adományokat? Ott a kamion üresen fog visszajönni, szóval mi történik az adományokkal? Megálltok egy nagyobb városnak a főterén, és akkor hoztunk valamit, vagy ez már előre egy megbeszélt helyzet, hogy kinek adjátok oda, ők hogyan osztják majd szét a dolgokat, melyik országokba viszik el, vagy adott országokba marad, amelyeken keresztül megy a Bamako Rally. Szóval mi a sorsa az adományoknak?
Hát ugye a Bamako Rally azért nem a donorok rallia. De ilyenkor, mert Afrikába mennek, és mert a főszervező vagy ennek az eseménynek a kitalálója, Villám Géza, vagy polgári nevén Szabó G. András, mindig fontosnak tartotta a rali fennállásának 6 éve alatt, illetve immáron 7. éve alatt, hogy legyen egyfajta ilyen adományozás, legyen egy összefogás. Így került az Afrikai Magyar Egyesület a képbe az elején, hisz ez az egész egy fapados Dakarnak indult, és abból nőtte ki magát. Ma a világ, ahogy Villám Géza fogalmaz legnagyobb amatőr autóversenyévé, hisz 400 induló lesz holnap, és ennek már csak a 40%-a magyar, 35 országból érkeznek indulók, Haitítől Kanadán keresztül Dél-Afrikáig, akik elhozzák az autójukat Budapestre, és innen vágnak neki az útnak, holnap reggel 7 óra 30-kor a Hősök teréről. De visszatérve a kérdésedre, az adományozás úgy zajlik, hogy előre megszervezzük, hisz az Afrikai Magyar Egyesület kapcsolatrendszere elégséges ahhoz, hogy ezekben az országokban már kipróbált partnerei legyenek. Így is kerültünk mi a képbe, ahogy említettem, és ezért előre tudjuk, hogy hova, előre tudjuk, hogy mit ajándékozunk, hisz így is kérjük már, mert azért a korábbi években voltak olyan adományok, amelyekkel nehezen tudtunk volna mit kezdeni. Például volt 4 tonna székely káposzta disznóhússal, amely azért a muszlim országokban nem nagyon ajándékozható, még ingyen sem.
Nem nyerül.
Vagy volt 600 darab plüssmaci, mert hisz az emberek azt hiszik, hogyha gyerekekkel találkoznak, akkor a játék a legfontosabb, de Afrikában a játék azért még azon a szinten van, mint az én gyerekkoromban, hogy az emberek rongyból, labdából, vaskarikából, vagy a gyerekek csinálnak maguknak játékot, hisz emlékszem, én gyerekkoromban egy ilyen vasrúddal egy vas kereket hajtottam, és azután szaladtunk, nem pedig az interneten ültünk.
Meg a bugócsiga, emlékszel rá?
Így van, a bugócsiga, vagy a bige, én emlékszem, bige, volt igen. Ilyen játék. Igen. Tehát Afrikában még ezt jól űzik, tehát a játék a gyerekeknek kevésbé hiányzik, ami hiányzik, az inkább az írószer, a tanuláshoz szükséges eszközök. Egy egyszerű golyóstollért nagy csata folyik, hisz ez elérhetetlen, nagyon drága, és nem is nagyon van az iskolásoknak.
Én emlékszem, hogy az első évben hát mindenféle szedetvetett autó vett részt ezen a versenyen, a Trabanttól kezdve locsolóautón, mert minden volt. Egyébként Villám Gézáról csak annyit, hogy kiváló rádiós volt ő egykor, jó néhány rádióban rádiózott. Ő nagyon szókimondó ember volt, és hát tulajdonképpen az akkori időszakban azokat a szókimondásokat, hogy nagyon nehezen tudta az akkori, vagy ahogy tetszik, mindenkori rendszer tolerálni. Én nagyon szerettem, hogy nagyon sokat találkoztunk mi azokban az években, és eznek egy igazán nagy találmánya. Szóval azóta fejlődött az autópark, szóval ez itt a kérdésnek a lényege.
Fejlődött, de azért ma is én azt gondolom, hogy egyik eleme, hogy megőrizzük és a szervezők megőrizzék az amatőrségét. Vannak különc járművek a Kispolszkitól, most például indul egy 105-ös Skoda lengyel rendszámmal, lengyel indulókkal, akik azért nem vettek GPS-t az útra, mert úgy ítélték meg, hogy a GPS többe kerül, mint a kocsijuk, és így igazságtalan lenne úgy neki vágni.
És végig tudnak menni?
Így térképpel és érzés után próbálják a 9200 km Bissau-Guináig megtenni.
Ugye itt a Dakarnál látjuk, hogy mekkora a kamionok mennek a versenyzők után teli alkatrészekkel. Ez hogy működik itt a Bamakón?
Tehát itt nem megint hiszem, Villám Gézát idézem, a Bamako egy minimál asszisztenciájú verseny. Ami azt jelenti, hogy az utat bocsátják rendelkezésre, egyébként oda kell találni.
Igen, ilyen egyszerű dolog. És mindenki oda talál egy idő után?
Alapvetően én azt gondolom, én most már 5. alkalommal fogok részt venni ezen az eseményen, vagy ezen a túrán, bár én nem versenyzek. Én úgy gondolom, hogy mindenki oda talál. Volt azért, aki visszafordult, főként európai szakaszokon szoktak, mert ezek az autók a hosszú távokat kevésbé bírják.
Meg a homokot.
Például a holnapi nap majd 1000 kilométer, a versenyzőknek pedig a holnapi etáp az 700 kilométeres, és mint földút. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egyszerű legyűrni. És
de várjál, csak Budapestről hogy mész földúton le Afrika?
Én ezt nem tudom, nem vagyok, ilyen értem, nem néztem szét, de jó részt földút, ezt tudom akkor mondani. Tehát a holnapi szakasz az jó részt földút. Persze itt is van túra és verseny kategória. A túra szakaszosok azok külön mennek. Őnekik azt hiszem 1100 kilométert kellene Genováig, vagy Livornoig megtenni, és mi is az adományokkal, illetve a 7 mentőautóval, amit viszünk a Charity March segélyszolgálattal és a baptistákkal közreműködve, az nekünk is 1097 kilométer múlva kellene holnap este kompraszálnunk Livornóban.
És Gibraltárnál mentek, Livornóban mentek át.
Livornóból elhajózunk Barcelonába, és Barcelonából Tangerbe, vagy Tangerbe.
Tangernak hallottam, igen. Voltam Tangerban, úgyhogy Gibraltárnál mentünk át Tangerbe.
Mi, hogy milyen nyelven próbálja kiejteni. nem tudom, Rejtőnél ott csak le volt írva, nem tudom ő, hogy gondolta ki, mikor leírta.
Igen, hát Rejtő könyveinek jelentős része játszódik a felmérhetetlen nagyságú Afrikában. Rövidesen folytatjuk. Most viszont Nina Simone.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please. Liz Keeler is not a star high, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Az Afrika Magyar Egyesület elnöke, a vendégünk. Afrikáról beszélünk, egy kicsikét most ralisztunk, a Bamako-ról volt szó az elmúlt percekben, teljesen érthető módon, hiszen az egy remek autóverseny, egy nagyon jó szórakozás és kikapcsolódás, és hát persze izgalom, izgalom és izgalom, mint minden verseny. Na de térjünk vissza Nina Simone dala után Afrikához, egy picikét ahhoz, hogy hogyan élnek az afrikaiak. Tehát ugye én elmondtam az előbb, hogy itt mindenféle társadalomforma van, tehát az ősközösségtől, a szocializmuson, a posztmodern társadalom csiráig minden megtalálható. Minden országban más, vagy valami egység van, vagy pedig az országok ugyanúgy működnek, mint ahogy működnek például Amerikában is a különböző tartományok, különböző részek, semmi közük és más a politikájuk nagyon sok esetben, és hát természetesen a törvényeik is mások.
Nagyon nehéz lenne egységes képet festeni. Ahogy említetted, itt 54 állam alakulat van. Előtte 53 volt, mielőtt Dél-Szudán tavaly július 1-én nem vált függetlenné. nehéz lenne megmondani azt, hogy mi is a jellemző. Ugye az előző kérdésedre sem válaszoltam még, hogy hol kezdje egy átlag ember.
Igen, mert elkezdünk bamakozni.
Így van, és talán itt kell visszatérnem arra, hogyha a sztereotípiákat, az Afrikát, az elefántokat, a maszáj harcosokat, a Kilimandzsárót, ezeket vesszük, azt a tényleg régi gyerekkori térképes atlaszos Afrika képet, akkor én azt ajánlom mindenkinek, Kenyát keresse fel, és menjen el egy szafarira, vagy a keleti cávóba, vagy a nyugati cávóba, és nézzen szét, lássa meg, hogy hogy élnek ott az állatok. Ugyan már ez mind rezervátum, de ezzel együtt nekem felejthetetlen élmény volt például, mikor egyszer egy kis repülőgéppel mentem Mombaszából a Kilimandzsáró melletti nemzeti parkban, és a repülőgép leszállása előtt autóval terelték a zebrákat el a leszálló pályáról, és utána, amitán landoltunk, azok visszatértek legelni, és a táborban reggelizvén mellettünk elefántok reggeliztek, vagy éjszakánként, ha az ember WC-re ment, akkor egy dárdás maszáj harcos kísérte, hogy a vaddisznó, a vízilovak meg ne támadják, hisz egy tópartján laktunk. Én azt gondolom, hogy ez az a klasszikus Afrika kép, ez az a klasszikus afrikai szépség, amit a filmekben látunk, amit a régi filmekből fel tudunk idézni. Én itt kezdeném, ha ajánlanom kellene, azt mondanám, hogy ez az igazi fekete Afrika. De természetesen rengeteg szép ország van még.
Mennyire tud egy európai alkalmazkodni adott esetben Kenyához, és ahhoz az állapothoz, hogy egy harcos kíséri a WC-re éjjel, mert hátra jön a víziló?
Én azt gondolom, hogy egzotikus. Lehet, hogy persze ez egy só része is egyébként, hisz azért igen, kell hozzá, hogy legyen. Mint ahogy egy indián rezervátumban, vagy egy magyar skanzenben, azért a só része az, hogy népviseletbe öltözött emberek vannak jelen. Én azt gondolom, de lehet, hogy én magamból indulok ki. Én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen a turisták, én sok turista csoporttal is voltam. Voltam magam is, voltam családdal, voltam tömeggel, voltam konferencián, ahol tényleg mindenféle ember vett részt. Én azt gondolom, hogy általában ezt az Afrika kép annyira romantikus, hogy az emberek könnyen alkalmazkodnak, és egyfajta felemelő érzést éreznek, amikor ott vannak.
Térjünk vissza akkor erre a bizonyos társadalmi formákra, amelyekben élnek az afrikai emberek. Mennyire tudnak ők a többi országról, tehát az egy, ahol lakik, mennyire tud az 53-ról? Eljut-e oda, és eljut akkor, mivel annyit tudok, hogy nagyon fejletlen az afrikai vasút.
Így van, hát az afrikai vasút nem volt ilyen fejletlen, de ugye a gyarmat tartók, mikor elhagyták gyarmataikat, akkor ezek amortizálódni kezdtek. Gyakorlatilag vannak még létező vasúti pályák, de jó részt ezek elhagyatottak, vagy már felszedték. Annyi miatt szerencse, hogy nem tudnak a vassal sem mit csinálni jó részt, ezért nem tudják elvinni sem sehova, és ezért a pályák léteznek. Persze azért vannak olyan, voltak olyan kínai törekvések néhány évvel ezelőtt, hogy ezeket a vasútpályákat haszonvasként Kínába szállították, és hisz Kína nyersanyag éhsége nem csak a vasércre, hanem a használt vasra is kiterjed immáron világszerte, nem csak Európában vagy Ázsiában, hanem Afrikában is. Visszatérve kérdésedre, én azt gondolom, hogy a környező országokról tudnak, hisz ahogy említettem, a 30 milliónyi migráns, amit azért, ha belegondolunk, csak 3%-a a lakosságnak, hisz azt mondják, Afrikában közel 1 milliárd ember él.
Így van.
Különböző statisztikák vannak erre, és van, aki 700 millió körüli. Én azt gondolom, hogy az 1 milliárdnál is többen vannak. Tehát alapvetően sok ország van, és egy picit elkanyarodok, bár a társadalomról szól, ahol nem anya könyvezik a gyerekeket, mert ez mondjuk 10 dollárba kerül, és 10 dollár az nagyon sok pénz. Két heti megélhetés, vagy egy heti, és mondjuk egy muszlim országban egy lány, ha születik, nem szánnak rá 10 dollárt, hogy neki legyen személyazonossága.
Vannak-e határok? Vagy 54 ország, de határok nélkül?
Vannak határok, azért sok helyen vannak határok. Persze van ott is, hogy az ember nem tudja épp melyik országban tartózkodik. Tehát itt visszatérve erre a Budapest-Bamako versenyre, én ugye abból vettük észre, például először ez egy élmény volt számomra, abból vettem észre, hogy átértünk Mauritániából Maliba, hogy újra lett térerőnk, hisz korábban annak a telefontársaságnak, amit mi használtunk, Mauritániával nem volt szerződése, és amint térerőnk lett, innen tudtuk, hogy már a következő országban vagyunk.
Mennyire költözött be az afrikai emberek életébe, gondolom inkább a jómódúak életébe, mennyire költözött és mennyire tud beköltözni a parabola antenna, a televízió, vagy ha úgy tetszik, egy úszoda a kertben?
A parabola antenna ott van, jelen van, ott is, ahol áram sincs, akkor napelemmel próbálnak áramot nyerni napközben. És voltam olyan kenyai lakásban, 100 kilométer a fővárostól a nagy hasadékvölgyben, ahol egy mi fogalmaink szerinti garázsméretű kunyhóban élt egy család, akinek volt egy tévéje, egy ülőgarnitúrája, néhány edénye és két széke, de volt parabola antenna a tetőn, volt két nagy akkumulátor, amit töltöttek napelemről, és esténként a parabolán próbálták befogni a világot, és megérteni, hogy vajk mi zajlik ott, ahol mondjuk Magyarországon, amit néha mi sem értünk, ahogy említettem.
Igen, ez maximálisan így van. Egyszerű emberek és jómódú emberek, ha százalékban ezt a dolgot próbálnánk megmutatni az egymilliárdnak.
Így van. Nagyjából azt mondják a modern statisztikák, vagy a legújabbak, hogy az egymilliárd afrikaiból körülbelül 34-35% tartozik a középosztályhoz, ami egy gyors fejszámolással 350 millió ember, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy kétharmad európai lakosság szám az, aki már nem egy dollárból, hanem 10-20 dollárból él naponta. Pont ezért mondják, hogy Afrika lesz a következő 20-30 év gazdaságának motorja, hisz ha ez a 300 millió ember minden nap vesz egy zsemlét, minden hónapban vesz egy pár cipőt, vagy minden évben vesz egy DVD lejátszót, akkor ha belegondolunk, ez Kínának hatalmas lehetőség, vagy a világ más iparvidékeinek is hatalmas lehetőség, hisz mi már nem veszünk minden héten új televíziót, új hűtőt, mert már megvan. Én azt gondolom, hogy tényleg így lesz, Afrika lesz a világ gazdaságának, vagy a közeljövő évtizedeknek a motorja.
Hát vagy pedig a világ gazdasági helyzetének a megoldója, mert hogyha gazdasági válságról beszélünk, akkor mindent ugye megpróbálunk rányomni a bankokra, amiben természetesen van igazság, mint mindenben, de te mondtad ki az igazságot, hogy hiába termel a gyár X millió televíziót, te már nem veszed meg, mert van.
Így van.
Tehát gyakorlatilag kell egy piac, és Afrika lehet az a piac, és Afrikáért elindult valami fajta gazdasági harc, hogy tőlünk vegyenek, vagyis Európától, vagy Kínától, vagy esetleg Oroszországtól, vagy Amerikától. Tehát van-e valami érzele, valami olyan...
Igen, négy pólusú lett ez a harc Afrikáért.
Négy pólusú lett?
Ugye először volt gyarmattartók, és ma még mindig ez a legnagyobb gazdasági kapcsolatrendszer. Tehát azt hiszük, hogy Kína lerohanta Afrikát, hogy Kína elvisz mindent. De a Kína forgalma Afrikával, kereskedelmi forgalma még mindig csak a felét teszi ki az európainak. Tehát ebből az következik, ez olyan 100 milliárd dollár évente, 90-100 milliárd dollár.
A kínai?
A kínai. Az európai az 197 milliárd dollár volt az utolsó statisztikát, amit én láttam. Az amerikai még ezek alatt van. Talán 70 milliárd körül, de erre már nem mernék határozott ígéretet tenni, hogy így van. Tehát azért láthatóan a volt gyarmattartók hagyományosan be vannak épülve ezekre a piacokra. Ugye a frankofon országokban Franciaország, Belgium az, aki a legnagyobb hatással bír, illetve Kelet-Afrikában ugye az angolok. Hát ki hol volt gyarmattartó? Namíbiában például ugye a németek, hisz ott azért rendes német sörözőkben német sört lehet inni nyugodt szívvel, de a pincér az már namíbiai, aki németül szól hozzád. Tehát azért rengeteg, ahogy mondtam, rengeteg pólusú ez a világ. De visszatérve, ez a 350 millió ember tényleg vásárolni fog, és kitől fog vásárolni? Ugye négy pólusú, amint említettem, Amerika, Európa, Kína és a BRIC országok, amiben Kína is beletartozik. Tehát most már Brazília az, aki úgy szintén elindult azokért a területekért, ami Afrikában van. Kína talán annyiból van jobb pozícióban az előzőekhez képest, mármint hogy Európához és Amerikához képest, nem vár el semmit. Ugye a mi mint gyarmattartók, már nem mi, hanem európaiak, illetve amerikaiak, új jó kormányzást, demokráciát szeretnénk a pénzünkért oda exportálni. Elvárjuk a good governance nevezetű lózungokat, a jó kormányzást, hogy úgy tegyenek, ahogy mi szeretnénk. Ellenben Kína megy, fizet, elhoz, és nem kér semmit. Ezért is jutott sokkal jobban pozícióba, hisz nem vár el semmit senkitől, nincsenek erkölcsi kérdései. Nincsenek erkölcsi kérdései, nem köt senkit semmit semmihez. Tehát például Szudánt említettem egy korábbi blogban. Szudánban ma 12 minisztérium épül kínai beruházásban, a másik mellett még arra sem vették a fáradtságot, hogy azt lerombolják. Ingyen építi Kína ezeket a minisztériumokat, egyet kér érte, 20 évig ő takarítja és ő látja el ezeket a minisztériumokat mindennel. Amiben azért többfajta lehetőség is van, többek között akár az információszerzés is.
Van-e kínai étterem Afrikában?
Van. Például Ibadánt említettem az előbb, Fekete Pákó szülővárosát. Ott van egy Premier Hotel nevezetű egyetlen háromcsillagos vagy négycsillagos hotel, amiben a bútorok még a 60-as évekből ott maradt gyarmati bútorok, de szép rendbe tartva. Ott például egy kínai étterem van, ahol kínai sejem kimonókban fekete lányok és fiúk hordják föl a rejtői kalandorokat idéző európai szakállas szalmakalapos vagy Indiana Jones kalapos embereknek a kínai kaját.
Az az érdekes, itt Rejtőt már többször is idéztük, vagy pontosabban említettük a nevét. Ő azt hiszem életében soha nem járt Afrikába, de,
így van.
De minden, ami a könyveiben szerepel, az Afrikához kapcsolódik, és ami más nem ért el, de azt mindenképpen elérte, hogy az emberek figyelmét valamilyen formába oda fókuszálta Afrikára ezekkel a remek kalandregényekkel, amit ő írt. Itt van ugye Szahara az 90-szer nagyobb hazánknál, szóval azt érdemes úgy végiggondolni, hogy mekkora is ez a Szahara, egy dal is van róla. Afrik Simon jó voltából, hiszen ez most itt a poptarisznya.hu-n, ahol Afrikáról beszélünk, a Szahara. Ez volt a Sahara, és ez volt Afrik Simon az elmúlt percekben. Afrikáról beszélgetünk, és hát a zenék is hasonlóak természetesen. Balogh Sándor, az Afrika Magyar Egyesület elnöke a vendégünk. És kezdve azért itt a kérdést, Szegvári Tamás főtett afrikai tájakat a netre, Gál Attila pedig kérdezi, hogy milyen a tél Afrikában.
Hát ugye ez is területe válogatja. Most például nálunk tél van, de Tunéziában, tehát a Maghreb országokban is tél van, ami azt jelenti, hogy 16-23 fok körül van, ahogy lejjebb megyünk Afrikába, az egyenlítő irányába, természetesen ez melegszik. Az azt jelenti, hogy egész Bamako környékén már 35-40 fok is lehet, és lejjebb még ez fokozódik. De hát azért a déli féltekén ott ugye ellentétes az élet, tehát amikor ott tél van, mondjuk Dél-Afrika a legdélebbi pontja, Dél-Afrikában azért előfordulhat 6-8 fokos időjárás is, tehát ott azért fáznak az emberek, és néha természetesen hóesés is, de azért általában Afrikában a telet, a karácsonyt, a télapót, azt a pálmafa alatt rövid nadrágban szokták ünnepelni.
Igen, hát annak is van egy feeling, hogy mondani szokták, hogy megjött a Jézuska, és közben folyik rólam a víz, és ott vagyok az óceán, vagy éppen a tengerpartján a pálmafák alatt. Visszatérve a Szaharára, hát 90-szer nagyobb a Magyarországnál. Egy olyan terület, ahol tulajdonképpen a felhők azok nagyon ritka vendégként tartják számon, egyáltalán eljutnak odáig, viszont a napsüt. Egy ilyen napsütésen mit lehetne csinálni a világban, ami éri a Szaharát naponta?
Hát van egy statisztika, én magam is hihetetlennek érzem, tehát azt mondja bizonyos kutatások, azt mondják, hogy a Szaharába beérkező energia mennyiség 0,3%-a elláthatná Európát energiával.
0,3. Ez egy tényleg elképzelhetetlen tulajdonképpen. Tehát egy napból egy Szaharába érkező.
Így van. És ugye erre vannak programok is, van egy európai program, főként német program, de vannak magyar ágai, szálai kísérletei, egy Desertek nevezetű program, amiben jó néhány hektár napelemet telepítenének, naptükröket és egyebeket, és ezzel hoznák Európába át, pont azon a 14 kilométernyire levő Marokkon keresztül, vagy Marokkóból, hisz Marokkóban viszonylag stabil a rendszer, és nem félnek attól az európaiak, vagy a németek, hogy rossz kezekbe kerül, vagy lerombolásra kerül ez a hatalmas beruházással épülő rendszer. Körülbelül 5-10 éve már ezen gondolkoznak, egyre inkább előre halad, még nem vetették el. Én azt gondolom, hogy ezek az Európai Uniós kvótákhoz igazodó, megújuló energiaforrások, stb. Ezek fontosak, és ezek ki is fogják váltani, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ebből lesz létező program.
Hát a technikának a fejlődése az beláthatatlan tulajdonképpen. Én arra gondolok, hogy én egy tantusszal telefonáltam, és Iker volt a telefon, és egy kis néprádión a Kossuthot, Petőfit tudtuk maximálisan hallgatni ilyen átváltós izével a nagypapánál, a nagymamánál, meg aztán mikor megjött az első világvevő, egy Philips rádió az apámé kázába. Szóval ahhoz képest a mi életünkben is egy hihetetlen fejlődés, ami hát maximálisan nem áll meg, és hogyha ez a világ valóban komolyan veszi, hogy nem önmagát és egymást pusztítja el, akkor ebbe az irányba kellene a figyelmet és az észt fordítani, hogy megmentsük a világot, és ez pont egy megmentési lehetőség.
Én is azt gondolom, hogy a világnak szüksége lenne összefogásra, szüksége lenne olyan programokra, amelyben a világ érzi, hogy ereje van, hogy tehet az ember azért, hogy jobb legyen a világ körülötte.
Hát most csak azt teszi, hogy mi az, ami nem jó. Tehát csak egymás ellen tesz most az ember itt ebben a világban, és ez rettenetes.
Van egy olyan program is egyébként, amit pont az Afrikai Magyar Egyesület örökös elnöke, az egykori nigériai elnök Olusegun Obasanjo talált föl. Ez a nagy zöld fal. Ez az afrikai zöld fal, amelyik a keleti parttól a nyugatiig 7716 kilométer hosszan egy erdősávot ültetne, hisz ez a Szahara, amit említettél, ez évente 1 kilométert halad déli irányba, elvéve élettereket másoktól, elvéve élelmiszert, elvéve termőterületeket, és ennek a megállítása lehetne az emberiség egyik ilyen programja. Ez a 7716 kilométer hosszú és bizonyos esetekben 15-16 kilométer széles erdősáv, lenne hivatva megállítani ezt a déli irányú terjeszkedést. Ez egy ilyen gyors fejszámolással, ez olyan 105.000 négyzetkilométer körüli, tehát egy Magyarországnál valamivel nagyobb terület fával történő beültetését hozná, ami nem lenne oly sok költség, de a világ még erre sem volt képes. Ez körülbelül annyiba kerülne, mint a Goldman Sachs bankház 2010-ben kifizetett 16 milliárd dollárnyi karácsonyi prémiuma. Ez egyezne ezzel, sajnos prémiumra jut, erre a nagy zöld falra nem.
Én tudod, mit csinálnék, a Macska fogó című filmből, ami legjobban megfogott, az a bizonyos hatalmas nagy szerkezet, amelynek a végén bementek a macskák, mint rossz macskák, és kijöttek, mint aranyos békések, a virágokat szerető és labdázók, emlékszel, és mindenki erre a filmre. Igen. Hát ez kéne az emberiséggel a Földön, egy ilyen nagy gépezet, hogy megváltoztatni a mert jelen pillanatban csak pusztítják a világot.
Mondjuk nevezhetnénk politikus polaritásváltónak.
Abszolút mértékben egyetértek, ez egy nagyon szép szó volt. Visszatérve Szaharára, ahol ugye borzasztó hőmérsékletbeli különbségek vannak, hogyan lehet tolerálni az ott élők, hát nem a közepén, de hát a szélén élők, hogyan tudják tolerálni, hogy 45-50 fok van napközben, és aztán utána hirtelenében 0 fok, vagy 4, vagy 5, vagy még akár még kevesebb is az éjszakákban.
Így van, de hát ugye hagyományosan itt élő berberek, beduinok ezekhez hozzászoktak, uh-huh. És mi is, ha ezen a tájon haladunk keresztül, akkor esténként tényleg hosszú ujjú ruhát kell venni, tüzet kell gyújtani, és tényleg, mintha itthon lennénk, ugyanaz a hangulata van, ugyanaz a hőfok, mint a nyári estéken, mikor nem érzed a nyarat, azért olyan nagyon hideg nincs, hisz a homok némileg sugároz, de nagyon hamar lehűl. Én azt gondolom, aki látta már a Szaharából a csillagokat a déli féltekén, az úgy szintén olyan, amit nem felejt el. Azt mondják, Afrikában valahogy nagyobb az ég, és tényleg ez az érzése az embernek, megy a földön, és fölötte hatalmas égbolt van. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez optikai csalódás-e vagy sem, de mióta én ezt olvastam, azóta magam is így érzem, hogy valahogy szabadabbnak, tágasabbnak érződik a világ.
Igen, ez olyan lehet a Szaharában, mint nálunk a tengeren, amik a föld közén van, és akkor olyan, mint hogyha a lavornak a szélén úgy kifolyna a víz, mert hát nincs sehol sem föld, és akkor megnézni egy éjszakában, hogy a szerencséd van a csillagoseget, hát kitágul a világ.
Így van, nincs fényszennyezés körülötted, mint egy városban, és én azt gondolom tényleg, hogy visszatérve, hogy szerethető meg Afrika, ez az egyik ilyen elem. Bár azt mondják, az Afrikába érkező turisták kétharmada az azonnal beleszeret, és egyharmada soha nem tér vissza, mert nem tud megküzdeni avval a látvánnyal, avval a mérhetetlen szegénységgel, amely helyenként van, avval az nyomorral, elnyomatottsággal, kosszal, ami ott van, ezt nem tudja földolgozni. Én az előző kétharmadba tartozom.
És sokan vannak, és akik eljutnak, és voltak Afrikában, és látták, hát tényleg egészen fantasztikus. Nagyon picit meg itt a legvégén, hát az ember elmegy, akkor ott szeretne jót tenni. Afrikában mit esznek az emberek? Tehát van-e nemzeti ételük, van-e olyan, amit mi nem nagyon ismerünk itt Magyarországon? Vagy tulajdonképpen, hát egy picikét az európaihoz, hát említetted, van kínai étterem, tehát ahhoz hasonló, az ázsiai ízekhez hasonló ételek vannak, tehát milyen ételekkel barátkozhat meg az ott lévő turista?
Hát itt is rengeteg fajta étel van, itt ha belegondolunk észak-afrikai tajintól a kongói mukuleléig, ami sült szöcskét jelent, rengeteg a változat. Alapvetően azért azt kell mondanom, hogy az emberiség múltjából eredeztethető ételek vannak jelen, hisz a tartósítás az még azon a szinten van, mint nálunk a középkorban, sok helyen, de természetesen azért már vannak olyan éttermek, a kínaiak, görögök, uh-huh. Mondjuk általában az éttermek Afrika szerte libanoni vagy indiai kézben vannak, tehát ők ehhez tartozó hagyományos konyhát is viszik. De például Bamako egyik leghíresebb étterme egy libanoniak által ukrán pincérlányokkal üzemeltetett uh-huh. mexikói étterem, amiben uh-huh. nagyon jól lehet például sült cserebogarat is enni. Tehát egy nagyon bonyolult rendszer, egy keveredés. Én azt gondolom, hogy talán az európai embernek legkevésbé élvezhető pont ezek a szöcskék, tücskök, bogarak, bár azt mondja a FAO, éppen a Nemzetközi Világélelmezési Szervezet, hogy ez egy megoldás lehetne a jövőbeni élelmezési problémákra, hogy az emberek jobban áttérnének a tücsök, bogár és egyéb rovarok ételére. Én ettem Kongóban ezt az úgynevezett. Semmi, ha az ember leküzdi azt, hogy mit teszik, tehát ha le tudja küzdeni a csigát.
És csak az ízre koncentrál.
És csak az ízre koncentrál, tehát le tudod küzdeni mondjuk a francia eszkárgót, a csigát, és ezt meg tudod enni. Én is nagyon szeretem.
Vagy le tudod küzdeni... Fokhagymás petrezselyemben? Miről beszélsz? Hát Isten.
Vagy le tudod küzdeni a még mozgó osztrigát.
Igen.
Le tudod nyelni, vagy ha a békacombot rántva, amelyik az egyik legfinomabb dolog a földön, vagy a sült krokodilt meg tudod enni, akkor én azt gondolom már egy mukulele meg sem kottyan.
Szóval érdekes világ, lesz miről beszélgetnünk itt az elkövetkezendő hetekben. Tulajdonképpen most, hogy egy picit úgy nagyjából akartunk beszélni Afrikáról, ez sem sikerült, mert mindig valahogy úgy megmaradtunk és leragadtunk. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha időd engedni, mert ezt a hallgatóknak mondom, hogy Sanyinál elfoglaltabb embert nem igazából ismerek ezen a földön, úgyhogy gyakorlatilag napi 24 órájából ő az egyetlen egy, aki 36-ot képes kishajtolni. Ezt hogy csinálod egyébként?
Szerencsére jó kollégáim vannak, és rengeteg dolgot előkészítenek. Sajnos a döntések jó részét még nem sikerült átadnom másoknak. Ez lehet egyfajta rossz beidegződés, vagy féltékenység, vagy igyekszem persze a saját erőforrásaimat úgy csoportosítani, hogy minél több dolgot, tehát ugye azért belegondolunk, Afrika szerte mi orvosokat küldünk, iskolákat támogatunk, tehát mindig történik valami a világon, amivel nekünk foglalkozni kell. És én azt gondolom, hogy ez lehet az, hogy tényleg elfoglaltnak tűnök, és tényleg rengeteg mindent kell intéznem. Nekem ez adja az életerőt, és én így érzem jól magam. Sajnos vannak ennek természetesen olyan hiba jelenségei, hogy nem mindig lehet engem megtalálni, de igyekszem mindenkinek eleget tenni, és akár itt is, vagy bárhol nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és nagyon szívesen jövök bármikor.
Már most mondom azon hallgatóknak, akik a Gong Rádiót is netten hallgatják, hogy hétfőn kizárólagosan csak a Bamako-ról fogunk beszélni a Gong Rádió, majd 2 és 6 között melyik időpontban, azt majd itt megbeszéljük. Én még nagyon örülnék, ha maradnál és beszélgetnénk, de tudom, hogy neked menned kell, 220 kilométer vár rád egy korán sem kellemes programnak a lebonyolításához, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon szép napot és sok sikert a Bamakóhoz, és remélem, hogy sokat beszélünk Afrikáról. Az az igazság, tudod, hogy egyre inkább csigáz az én érdeklődésemet is ez az Afrika. Ne csak a peremek, meg szóval az, ahogy eljut az ember, meg átmegy kompal, meg mit tudom én, hanem kicsikét beljebb. Szóval ez egyre izgalmasabb a számomra is ebben az egy órában, hogy beszélgettünk róla.
Én köszönöm, és állok rendelkezésre bármikor.
További szép napot, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Szép napot neked. Szia.